tized megahertzes ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa megérkezett Luxemburgba. Az egyház fő szeptember 26-a és 29-e között 46. külföldi apostoli útja során Luxemburgban és Belgiumban tesz látogatást. A repülőgép csütörtökön reggel indult el Rómából Ferenc pápával, kíséretével és több tucatnyi újságíróval a fedélzetén, akik a luxemburgi és a belgiumi apostoli útjáról tudósítanak. Mielőtt a pápa elhagyta volna a Vatikánt, a Szent Márta házban hajléktalan emberekkel találkozott, akik a Szent Péter tér közelében élnek az utcán. A luxemburgi repülőtéren Ferenc pápát Henrik luxemburgi nagyherceg, Mária Terézia nagyhercegné és Luxemburg miniszterelnöke fogadta, és két fiatal, akik virágot nyújtottak át neki. Az üdvözlő ceremóniát követően a pápa a nagyhercegi palotába indult, ahol zárt körül találkozón vesz részt a nagyherceggel. Ezt követően Ferenc pápa a miniszterelnökkel, közéleti vezetőkkel, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik. A Szent Atya ekkor tartja meg első beszédét. A pápa a második beszédét délután mondja a katolikus közösségnek, amellyel a luxemburgi Notre-Dame székesegyházban találkozik. A program szerint 17 óra 45 perckor búcsúzik az országtól a luxemburgi nemzetközi repülőtéren, ahonnan Brüsszelbe indul. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön és pénteken hivatalos látogatást tesz Észak-Macedóniában, amelynek során kétoldalú megbeszélést folytat a miniszterelnökkel, a parlamenti elnökkel, a Debárkicsevó egyházmegye metropolitájával, valamint a magyar küldöttséget vezeti a magyar Észak-Macedón kormányzati csúcs találkozón. Tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A két miniszterelnök koszorút helyez el a Szent Cirill és Metód szobor együttesnél, majd meglátogatják Órid városát, ahol felkeresik a Perivlepta Szent Mária templomot és a Szent Naum kolostort. Észak-Macedóniában májusban tartottak parlamenti választásokat, az új kormány június végén alakult meg, a most megvalósuló kormányzati csúcs a kétoldalú kapcsolatok új fejezetének kezdetét jelzi. Minden egyes szereplőnek józan viselkedést kell tanúsítania, és meg kell akadályozni, hogy egy fegyveres konfliktus regionális háborúvá terebélyesedjen a Közel-Keleten, hiszen az az egész világ biztonságát alááshatja, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a libanoni és a palesztin kollégájával folytatott egyeztetést követően rámutatott. Immár közel egy éve tragikus konfliktus zajlik a Közel-Keleten, azóta, hogy a Hamas október 7-én megtámadta Izraelt egy elfogadhatatlan ördögi terrortámadás keretében. Leszögezte, hogy Magyarország álláspontja egyértelmű. A kormány fontosnak tartja, hogy soha többet senki ellen ne lehessen elkövetni ilyen terrortámadást. Követeli a túszok feltétel nélküli hazaengedését, illetve lényegesnek tekinti a civil áldozatok minimalizálását és az eszkaláció elkerülését. A Mario Draghi volt olasz miniszterelnök által készített az európai versenyképességről szóló jelentés kiváló analízis, jó diagnózis arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásokkal áll szemben az európai gazdaság, jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaság stratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára Brüsszelben. Lóga Máté az uniós versenyképességi tanácsülését megelőzően arról tájékoztatott, hogy a tagállamok három fő témát vitatnak meg a tanácsülésen. Ezek között az államtitkár elsőként a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök és az Európai Központi Bank korábbi elnöke által készített az európai versenyképességet stratégiai szempontból elemző jelentését említette. Szavai szerint a Drági jelentés kiváló analízis, jó diagnózis arra vonatkozóan, hogy milyen kihívásokkal áll szemben az európai gazdaság. A tanácsülés vita témáit sorolva Lóga Máté közölte. A szakpolitikusok körében az állami támogatásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról lesz szó. Végül az időjárásról. Fátyol felhős idő várható, illetve gomoly felhők is képződnek. Emellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Az ország északi megyéiben ugyanakkor időszakosan több és vastagabb lesz a felhőzet, arrafelé kevesebb napsütésre számíthatunk. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű. A délnyugati déli szél országszerte megerősödik, a Dunántúlon és a főváros környékén több felé viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 22 és 28 fok között várható. Késő estére 17 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Kozma és Damján vértanúk. 303 körül haltak vértanú halált. Életükről igen kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúság Círus városának püspökétől, Theodoretosztól származik, aki az 5. század közepén úgy emlékezett meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól, csodálatra méltó vértanúkról. Kozma és Damján ikertestvérek, orvosok voltak. Melléknevük anargírói, azaz pénznélküliek. Ez pedig azt sejteti, hogy a szegényeket ingyen gyógyították. Cilíciában működtek. A Diokléciánus féle keresztényüldözéskor fejezték le őket. Justinianus császár közben járásuknak tulajdonította súlyos betegségéből való gyógyulását. Ezért templomot építetett tiszteletükre. Első római templomuk 4. Félix pápa idején, a 6. század elején a fórumon épült fel. Mindketten a keleti egyház nagy szentjei, de tiszteletük hamar elterjedt a nyugati egyházban is. Nevüket a Szent Mise római kánonjában megtaláljuk, velük zárul a felsorolt szentek sora. 26-án a Szent Misében így imádkozunk. Urunk Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékeztünk. Gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. Természetesen az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, védőszentjei. Emlékezzünk meg a mai napon Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúkról is. Japánban, Nagasaki városában a 17. század első felében 1633 és 1637 között 16 vértanú ontotta vérét Krisztusért, de nem csak Japánban, hanem a Fülöp-szigeteken is sokan szenvedtek vértanú halált, világiak és egyháziak, fehérek és színesbőrűek egyaránt, elsősorban domonkos szerzetesek. Közülük 9 áldozópap volt, 2 szerzetes, továbbá 2 leány és 3 világi férfi, akiknek egyike Ruiz Lőrinc, Fülöp-szigetekről származó családapa volt. Mindezek más-más időben és minőségben hirdették a keresztény hitet a Fülöp-szigeteken, Formosa-szigetén és a Japán-szigeteken. Csodálatra méltóan tanúsították a keresztény vallás egyetemességét, és mint győzhetetlen hithirdetők, életükkel és halálukkal a keresztény jövő bőkező magvetői lettek. Második János Pál pápa 1987. október 18-án iktatta őket a szentek sorába. Most idézünk a Szent Atya beszédéből. Az evangélium igéi tanúsíthatják, hogy Krisztus Urunk igazán övének valja mennyei atya előtt vértanú híveit, akik megvallották őt az emberek előtt. A dicsőítésnek az a himnusza, amelyet most egy megszámlálhatatlan sokaság hangján Istennek énekeltünk, visszhangja annak a tedeumnak, amely 1637. december 27-én hangzott el Nagasakiban, Szent Domonkos templomában, amikor híre ment, hogy vértanúságot szenvedett 6 keresztényekből álló csoport. Köztük volt a misszió vezetője, González atya, Antal és Deon helységből való domonkos rendi szerzetes, és Ruiz Lőrinc családapa, aki Manila elővárosából, Binondóból származott. Ezek a tanúságtevők maguk is zsoltárukat énekeltek az irgalmas és hatalmas Istennek, amikor fogságba hurcolták őket, és vértanú halált kellett halniuk 3 napon át tartó kényszenvedés után. A kínai apától és a tanalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő azért jött a világba, hogy életünk legyen és egyre bőségesebb legyen. Eddig a Szent Atya szavai a vértanúkról. Így imádkozunk emléknapjukon. Urunk Istenünk, add meg nekünk Ruiz Szent Lőrinc és 15 társának béketűrését és álhatatosságát, amelyet szolgálatodban és az ember szeretetben tanúsítottak, hiszen boldogok a te országodban, akik üldözést szenvednek az igazságért.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
A téves ítéletről így tanít a katekizmus. Az emberek mindig engedelmeskednie kell lelkiismerete biztos ítéletének. Ha tudva és akarva ellene cselekednék, önmagát ítélni el. Ám megtörténik, hogy az erkölcsi lelkiismeret a tudatlanság állapotában van, és téves ítéleteket hoz teendő vagy már végrehajtott cselekedetekről. Ez a tudatlanság gyakran beszámítható a személyi felelősségnek. Ez történik akkor, amikor az ember nem fordít elég gondot az igaz és jó keresésére, és a lelkiismeret a bűn megszokása következtében lassanként szinte megvakul. Ilyen esetekben a személy felelős a rosszért, amit tett. Az erkölcsi ítéletek eltévedésének forrása lehet Krisztus és evangéliumának nem ismerése, mások rossz példája, a szenvedélyek uralma, a lelkiismeret rosszul értelmezett autonómiájának követése, az egyház tekintélyének és tanításának elvetése, a megtérés és a szeretet hiánya. Ha azonban ellenkezőleg a tudatlanság leküzdhetetlen, vagy a téves ítéletért az erkölcsi alany nem felelős, a személynek nem számítható be az általa elkövetett rossz. Ennek ellenére a tett még rossz, hiány, rendetlenség marad. Fáradozni kell tehát azért, hogy az erkölcsi lelkiismeret megszabaduljon tévedéseitől. A jó és tiszta lelkiismeretet megvilágosítja az őszinte hit, mert a szeretet egyszerre fagad tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből. Minél inkább érvényesül tehát a helyes lelkiismeret, annál inkább tartózkodnak az egyének is, a közösségek is az önkényes döntésektől, s törekszenek arra, hogy az erkölcsiség objektív normáihoz alkalmazkodjanak. Ahhoz, hogy ítéleteinket, döntéseinket helyesen hozzuk meg, ismerni kell Krisztust és az ő evangéliumát, az ő tanítását. Aki rendszeresen olvassa a Szentírást, az érzékeli azt életében, hogy bizonyos helyzetekben, döntéshelyzetekben a Szentlélek elénk hoz egy-egy szentírási idézetet, és ez alapján már is bizton dönthetünk, és nagy valószínűséggel helyesen. Ha valaki a Szentírást jól ismeri és folyamatosan olvassa, akkor nem nagyon van olyan helyzet az életében, amire nem lenne egy-egy szentírási rész segítségül. Van egy ismerősöm, aki gyerekkorában megfogadta azt, hogy minden nap olvassa a Szentírást, és ezt meg is tudta tartani egész életében, vagy eddig életében, és ő szokta mondani, hogy amikor dönteni kell, mindig jön a sugallat, és mindig a Szentírásból valamelyik rész, ami segítséget jelent abban, hogy jó döntsek. Döntéseink alapja Isten törvénye, 10 parancsolat, amit sajnos egyre kevesebben ismernek. Amikor jönnek hozzám keresztelési felkészítőre, vagy egyéb alkalmakra emberek, és megkérdezem, hogy 10 parancsolatot ismerik-e, többségében nem tudják az emberek. 1-2 össze tudnak hozni belőle, de azt se tudják, hogy melyik számú parancsról van szó. Tehát már ez a legalapvetőbb törvény is szinte ismeretlen az emberek előtt. Igaz, hogy a szívükben van írva, de nem véletlenül írta Isten a kőtáblára is, hogy kívülről is lássuk, olvassuk, ismételjük, és e szerint éljünk. És aztán Máté evangéliumában ott van a hegyi beszéd, ami a keresztény hitünknek az alkotmánya, tulajdonképpen a Magna Chartája, annak a szíve a 8 boldogság. Ezek mind nagy segítségek a helyes döntéseinkben. illetve hát az ezeknek a nem ismerete pedig megnehezíti a döntéseinket, és ezek nélkül nagyon sok rossz döntést tudunk hozni. Teréz anyáról azt mondják, hogy mindig nagyon gyorsan döntött, és általában jól. Ezen úgy mindig elgondolkodom, ez a Teréz anya, hogy tudott ilyen ügyesen, gyorsan dönteni, nem ragad bele a döntésekbe, nem félt a döntéstől, döntött és cselekedett. Sokszor minket megbénít a cselekvőképtelenségünk, a döntésképtelenségünk, hogy ennek mi az oka, azt most nem akarom taglalni, de lehet szorongás, félelem, esetleg már krónikus döntésképtelenség. Teréz anya azért tudott ilyen gyorsan dönteni, és ilyen jól, mert állandóan Istenben élt, és szüntelenül imádkozott. És a titka a helyes döntéseinknek a lélek jelenlét. Amikor én Istenben élek, Isten jelenlétében, imádságban, és szüntelenül imádkozom. Szüntelen imádság az, amikor én mindig Isten jelenlétében tudom magamat. A gonosz lélek is csak akkor tud támadni és félrevezetni minket döntéseinkben is, amikor nem vagyunk tudatában annak, hogy Isten jelenlétében vagyunk. Ugyanakkor nem kell mindig gyors döntést hozni, sőt, sokszor elő kell készíteni a döntést, meg kell érlelni magunkban a döntést, de semmiképpen sem szabad halogatni a döntést, mert a halogatás szóban benne van a halál. Tapasztaljuk, hogy fiataljaink nehezen tudnak dönteni, nehezen tudnak elköteleződni, akár papi szerzetesi hivatás mellett, akár a házasság mellett, akár a munkavilága mellett, és sokszor egyik iskola a másik után, mert még nem tudok dönteni, hogy merre induljak el az életemben. És hát ilyenkor előfordul, hogy az idő elmegy, kiszaladunk az időből, bizonyos döntéseket bizonyos életkorban kell meghozni, mert ha azt nem tesszük akkor, később már megkéri az árát. Hallgassuk meg Ferenc pápa Krisztus vívit kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításából, amit a fiatalokhoz és az Isten egész népéhez írt. Van olyan fiatal, aki talán azért utasítja el ezt az életszakaszt, mert szeretne gyermek maradni, vagy vég nélkül nyújtja a fiatalkort, és a döntések elodázása, a meghatározott dolgoktól való félelem bizonyos döntésképtelenséget okoz. Az ifjúkor azonban nem maradhat függőben, mert a döntések időszaka, és éppen ebben áll, varázslatos volta és legnagyobb feladata. A fiatalok döntéseket hoznak szakmai, társadalmi, politikai és más, radikálisabb területeken, amelyek határozott formát adnak az életüknek. Döntéseket hoznak a szerelem kérdésében is, megválasztják a párjukat, vagy eldöntik, hogy gyermekeik lesznek. E levél utolsó fejezetében, amelyek majd a személyes hivatásról és annak felismeréséről fognak szólni, tovább mélyítjük ezeket a témákat. De a döntéseket indító álmokat mindig fenyegeti a panaszkodás, a tehetetlenség. Hagyjuk ezeket azokra, akik a panaszkodás istennőjét követik. Ez csalás, tévútra vezet. Amikor minden szilárdnak és mozdulatlannak látszik, amikor személyes problémák nyugtalanítanak, a társadalmi bajok nem kapnak megfelelő orvoslást, nem jó beadnunk a derekunkat. Az út Jézus. Vedd be őt a bárkába, és evezz vele együtt a mélyre. Ő az Úr. Ő megváltoztatja az élet kilátásait. A Jézusba vetett hit továbbvivő reményhez vezet, olyan biztonsághoz, amely nem csak a mi képességeinkre és ügyességünkre, hanem Isten szavára, a tőle kapott meghívásra támaszkodik. Túlzott emberi számítgatások nélkül, és nem aggódva amiatt, hogy vajon a benneteket körülvevő környezet támogatja-e biztonságotokat. Kitartónak kell lennünk az álmok útján. Ezért figyelnünk kell egy kísértésre, amely gyakran csúfosan megtréfál bennünket, az aggódásra. Nagy ellenségünk lehet, amikor arra biztat, hogy adjuk meg magunkat, mert felfedezzük, hogy az eredmények nem azonnal mutatkoznak. A legszebb álmokat reménnyel, türelemmel, elkötelezettséggel, a sietségről való lemondással lehet megszerezni. Ugyanakkor nem szabad leblokkolnunk a bizonytalanság miatt, nem szabad félnünk a kockázattól és a tévedésektől. Inkább attól kell félnünk, hogy nehogy bénultan éljünk, mint az élő halottak, élettelen alanyokká sorvadva, akik nem akarnak kockáztatni, nem viszik előbbre szolgálataikat, vagy félnek a hibázástól. Ha hibázol is, mindig felemelheted a fejedet, és újrakezdhetsz, mert senkinek sincs joga elrabolni tőled a reményt. Fiatalok, ne mondjatok le arról, ami a legjobb a fiatalságban, ne elkérőre szemléljétek az életet. Ne téveszétek össze a boldogságot egy heverővel, és ne töltsétek egész életeteket egy heverőn a képernyő előtt. De ne korlátozzátok magatokat egy elhagyott jármű szemlélésére sem. Ne legyetek parkoló autó, inkább hagyjátok forrásként feltörni az álmokat, és hozzatok döntéseket. Kockáztassatok, még ha hibáztok is. Ne akarjatok elkábított lélekkel túlélni, és ne úgy szemléljétek a világot, mint a turisták volnátok. Legyetek érzékenyek. Űzzétek el a félelmeket, amelyek megbénítanak, nehogy mumifikált fiatalokká váljatok. Éljetek! Adjátok oda magatokat az élet legjavának. Nyissátok ki a kalitka ajtaját, és repüljetek el. Az Isten szerelmére ne vonuljatok nyugdíjba idő előtt. Hallhattuk Ferenc pápa buzdítását, és valóban ez az aggodalom, a félelem, a bénító félelem nem csak a fiatalokat tudja megakadályozni abban, hogy döntsenek a saját életükről, hanem ugye a felnőtteket is, sőt az időseket is. Mert minden életszakaszban dönteni kell, és másról kell dönteni, és másféle döntéseket hozni, de a döntéseinket nem spórolhatjuk meg, és a döntéseinket nem hozza meg helyettünk senki, se egy másik ember, sem az Isten. A döntéseket mindig nekünk kell meghozni. A napokban beszéltem egy ismerősömmel, és azt mondta, hogy most azért imádkozik, hogy mindenkivel kiengesztelődjön. És én mondtam neki, hogy imádkozni kell, mert mindig kell, minden döntés előtt kell imádkozni, és nem szabad úgy döntést hozni, hogy nem imádkoztunk előtte. De a kiengesztelődést azt nekünk kell megtenni. Nekem kell oda menni, még akkor is, hogyha engem bántottak meg. Nekem kell megalázkodni, nekem kell bocsánatot kérni, vagy elmondani azt, hogy megbocsájtok. Nekem kell lépéseket tenni. Nekem kell döntenem, hogy oda megyek és rendbe teszem a kapcsolatot. Nem várhatok arra, hogy majd a másik hoz egy döntést, és ő jön el hozzám. Mert akkor talán egy életen keresztül várhatok, és ez nem történik meg. És azt mondta ez az ismerősöm, hogy megértette, hogy neki dönteni kell, és lépni kell. A kiengesztelődés nem történik meg magától. Az Isten segít minket, indít a jóra, indít a megbocsátásra, de a döntést nekünk kell meghozni, és az első lépést nekünk kell megtenni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a szentségekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit, innen a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Folytatjuk azt a témát, amit elkezdtünk az előző alkalommal, tudnélik a hét szentségről. Beszéltünk a hét szentségnek az első két szentségéről, a bevezető szentségekről, ugye a keresztségről és a bérmálásról. A mai napon talán egy szentségről beszélgetnénk, itt a tapasztalatok és egyéni élmények alapján, a következő szentségről, a bűnbánat szentségéről, a Szent Jónásról. Miért kritikus pont ez a szentség? Nagyon sok embertől hallottam már, hogy sokáig járt gyóni, de egyszer csak abba hagyta. És akkor mindig, hogyha megkérdezem, hogy miért, hát azt mondta, hogy azért, mert mindig ugyanazokat a bűnöket gyóntam meg, és én már belefáradtam, hogy bárhányszor gyónok, úgyis visszaesek a bűneimbe, és úgyis elkövetem azokat, és megint gyónik el, és mit gondol rólam a pap, meg hogy én milyen bűnös vagyok, stb. Ami részben jogos, hogyha csak az érzelmi oldalát nézzük, mert tényleg nagyon sok ember átéli azt, hogy újra és újra valamilyen bűnbe belecsúszik, valamilyen bűnt elkövet. De szerintem, az én véleményem szerint, sokkal nagyobb az az élmény, amikor az ember azt éri át, hogy az Isten újra és újra megbocsát. Amikor én is meg tudok bocsátani, hogy az irgalmasság lelki cselekedeteinél említést tettünk erről, hogy akkor bocsát meg nekem az Isten, hogyha én is megbocsátok, ez nekem sokkal nagy élmény. És Zsuzsa mondta, hogy mekkora szabadság az, amikor az ember meg tud bocsátani. Ebben kérdeznélek most titeket így a műsor elején, hogy milyen tapasztalatotok van a megbocsátásról?
Hát a megbocsátásról nekem elég friss tapasztalatom van, mert nem régiben egy ember által sikerült fontos állása, és sikerült onnan engem eltanácsolni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Mindegy, és ez engem nagyon rosszul érintett, és én őt hibáztattam. Ezért, ami úgymond jogos is volt valamennyire, de ennek következményében akár mondhatom azt, hogy hónapokig ezen rágódtam, hogy de miért lett velem ez, miért csinálta velem ezt, mikor én semmi olyan dolgot nem tettem irányába, hogy ezt kellett volna tenni velem, és utána sikerült, ugye hallottam erről, ugye először meg kell bocsájtani Isten előtt, és ugye akarni is kell, hogy én megbocsássak neki, és hát ez nem ment így első pillanatra, egyik percről a másikra, hanem erre, ezbe úgymond fel kellett dolgozni belül nekem ezt, és egyszer csak megvilágosodtam, hogy most jött el az idő, és megtettem, és hihetetlen, hogy az embernek úgymond van az a klisé, ugye, hogy egy óriási nagy szikla gördül le a válláról, és akkor úgymond megkönnyebbül, vagy inkább mondhatnám azt, hogy már fuldoklik az ember, és hirtelen egy friss levegővételhez tud jutni. Hát ekkora érzés volt, és azóta, meg ugye a Zsuzsának volt egy ilyen kijelentése nemrég, ugye, hogy a szabadság. Ezt abszolút alá tudom írni, mert onnantól kezdve, hogy ezt meg tudtam csinálni, meg tudtam ténylegesen bocsátani, és még imádkozni is érte, onnantól kezdve ez a teher, ez a belső marcangolás, ez megszűnt, és csak mindenkinek ajánlom, hogy aki még nem tette, az ne várjon, hanem próbáljon ezen az úton végig menni.
Igen, hát ugye ezek a komolyabb tapasztalatok, amikor az ember találkozik a megbocsátásnak az élményével, és hát gondoljunk bele, hogy ugye a bűneink után is az Isten körülbelül ugyanezt tanúsíthatja, vagy ugyanezt az örömet fejezheti ki, és hát ez az a kegyelem, ami kiárad az emberre a Szent Jónásban, hogy az Isten ugyanígy kifejezi az örömét, hogy végre megbocsátottál, végre visszajöttél, végre beismerted, hogy tehát ezért fontos az ember számára a Szent Jónás. Milyen élményeitek vannak nektek például, hogyha visszagondoltok arra mondjuk az első Szent Jónásotok annak idején, vagy ahogy arra készülni kellett?
Hát én, ahogy visszagondolok itt a gyerekkorra, én nagyon izgultam. Nem félelem volt bennem, hanem nagyon izgultam, hogy el ne roncsam a szöveget. Minden bűnömet, az bűn, amit felírtam papírra magamnak. És utána, most így visszagondolva, még azt is elmondhatom szerintem, hogy utána a későbbiekben ez ilyen, mint a, ilyen GPS-sé vált. Gyerekként nagyon nekem úgy nem adtak támpontot, vagy nem támogattak abba, hogy ez lélekből kellene, hogy jöjjön. Tehát nem, nekem nem volt ilyen segítségem mankom, mondjuk én ezt most Boldinál például ezért próbálom kompenzálni, hogy ő ne, tehát legyen közvetlen tapasztalata, tudása ahhoz, hogy mi miért, amit Marci te is mondtál, hogy mi miért van, mit miért teszünk, hogy ne az legyen, hogy azért, mert ezt látom is, ezt kell csinálni automatikusan, hogy kövessem azt, vagy egy, mint hogyha leutánoznám a nagyokat, hanem hogy ő tényleg szívből, lélekből tegye azt, amit tesz. Nekem szerintem ez gyerekkoromban hiányzott. Utána később felnőtt korba leredukálódott szinte már csak ugyan nagy ünnepekre, húsvét, karácsony, és akkor, amikor én 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, igen, akkor volt a Szentlélek szemináriumot, azt elvégeztem, és ugye életgyónást kellett. Na akkor ott, hát én utána sírtam. Tehát amikor úgy mondták, hogy amikor úgy a bűneidet leteszed, akkor, hogy az tényleg milyen megtisztulás, megkönnyebbülés, és hogy sokan ugye sírva is fakadnak, én akkor még előtte, hát mondom, azért ezt így megélni, nem is tudom, hogy képes lennék rá, és igen, tehát hogy az ott olyan felemelő, olyan tényleg boldogságérzés volt, az úgy nagyon benne maradt.
Igen, itt ennél a szentségnél kiemelném azt, amit te is megemlítettél, ugye ez a kötelesség, mert hogy húsvétkor meg karácsonykor illik gyónni, szokták mondani sokan, és nagyon sokan azt látom a gyónások alkalmával, hogy tényleg csak húsvétkor meg karácsonykor gyónnak, tehát ez egy ilyen kötelező rossz, amit ilyenkor illik megcsinálni, mert hogy mindenki így csinálta, meg a nagymamám is elment ilyenkor gyónni, meg ilyenkor azért csak illik. Ezt láttam, hogy a karácsonykor az éjféli misén teljesen ismeretlen emberek, ismeretlen arcok, akik ugye mindig úgy kezdték, hogy utoljára tavaly karácsonykor gyóntam. Tehát ez egy ilyen szokás, egy ilyen kulturális örökség lett szinte, hogy na azért karácsonykor csak elmegyek és meggyónok, de akkor illik. Tehát nagyon fontos azt megértenünk egy-egy adott szentségnél, ugyanígy a többinél is, tehát az első áldozás, vagy a szent áldozással, vagy a bérmálással, hogy nem azért megyünk áldozni, gyónni, bérmálkozni, mert illik, mert ez a szokás, mert ez a kulturális örökség, és milyen szépek a gyerekek olyankor, és milyen aranyosak, hanem tudatosan, és hogyha nem erre neveljük a gyermekeket is, a gyermekeinket, az utódokat, vagy a családtagjainkat, akik nem annyira vallásosak, de valahogy belekerülnek általunk, és elkezdik a hitüket gyakorolni, ha nem ezt sugalljuk, hogy ez egy öröm, hogy az ember az Isten kegyelméből élhet, akkor sajnos ebbe az automatizmusba csúszik bele, és akkor évi egyszer, kétszer elmegyek, és letudom. Nagyon sokan így vannak, hogy letudják. Nem tud az Isten addig megbocsátani, amíg én ezt nem veszem komolyan, ugye a kegyelmet, csak azt tudja befogadni, akinek nyitott a szíve. Tehát ez nagyon fontos, hogy a jó és a rossz nem fér meg az ember életében egyszerre. Tehát vagy ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. Tehát Jézus ilyet nem tanít, hogy ha van benned egy kis rosszaság, amellé öntünk egy kis jót, és a kettő megfér egymás mellett, és mindenki megy a mennyországba, mert akkor nagyon könnyű lenne, akkor nem kellene csinálni semmit. Pontosan ez a felelősség, hogy felelős vagyok az életemért, felelős vagyok a tetteimért, a szavaimért, ugye, hogy minden szentmisében meg is bánjuk ezeket a bűneket, ugye gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. De a gyakorlatban nagyon sokszor elfelejtjük, hogy ezek bizony mennyire fontos tényezők a mi életünkben. Tehát mellőzni azt, hogy ez kötelesség, mint a megbocsátás, és hogy nem kötelesség, hanem ez abból fakad, hogy szeretem az Istent. És hogyha szeretem az Istent, akkor természetes dolog az, hogy le tudom győzni a saját magam érdekeit. És szembe tudok nézni önmagammal.
Nekem egy ilyen, nem is tudom, hogy vicces, vagy inkább azt mondom, emlékezetes gyónásom volt, amit szerintem soha az életben nem fogok elfelejteni. Amikor úgy nagyonra felkészültem rá, puskát írtam szépen, hogy el ne roncsam, ugye. És az egyházközségünkben egy ilyen szigorú batya van, és úgy sikerült az egész gyónás, hogy ő gyóntatott, és már ettől egy kicsit feszélyezetten éreztem magam, és akkor szépen a kötött szöveget elmondtam, majd felsoroltam a bűneimet, és hát ugye elolvastam én meg, hogy a gyónás menete, hogy megy, stb. És egy olyan váratlan kérdéssel, hogy én mivel foglalkozom, kizökkentett, és komolyan mondom, hogy nem tudtam megmondani, hogy egy-egy percig, hogy mi az, amiből élek, és hát ez elég nyomot hagyott bennem. Ezt mondom, ezt nem fogom elfelejteni soha az életbe. Utána, hogy ezen túl lettünk, és választottam a kérdésére, akkor sikerült befejeztem a gyónást, de hát nekem ez az egyik ilyen legemlékezetesebb gyónásom.
Nekem gyerekkoromban én is azt éreztem, hogy borzasztóan izgultam, hogy minden izgultam gyerekkoromban, amikor így valami ilyen nagy esemény volt, felelés az iskolába, meg ilyesmi. Borzasztóan izgultam, de annál nagyobb öröm volt, amikor úgy léphettem ki, onnan, hogy hát szerintem még az volt bennem, hogy nem az, hogy hú de jó, hogy megbocsájtott a Jóisten, hanem hú de jó, hogy túl vagyok rajta. Aztán utána nekem is leredukálódott így a húsvét és a karácsonynak a szintjére, az évi két gyónás, és akkor egy-két pár éve tértem át arra, hogy havonta egyszer minimum mindig gyónok. Most viszont arra kell nagyon figyelnem, meg azért harcolok, azért küzdök, hogy ezek a gyónások ne gépiesedjenek el, hanem tiszta szívből meg tudjam bánni azokat a bűnöket. Hiába nekem is nagyon gyakran ugyanazokat sorolom fel, hogy mindegyiket minden alkalommal megbánjam, és küzdjek azért, hogy ezek, tehát amikor jön a kísértés, akkor én erős legyek, akármelyik bűn jön. Tehát most erről szól nekem a bűnbánat, hogy az őszinteség és az tiszta szívű megbánás az benne legyen.
A nagy kérdés, ami most már ugye többeteknél elhangzott, a gyónás, meg a visszatérő, meg a tudatos, hogy mi az, ami arra indított téged, hogy gyarapítsd a gyónások számát évi kettőről havi egyre? Mert ugye lehet, hogy sokakban most ez a kérdés, hogy na ezek elmondták, hogy azért mennyit gyónnak, meg milyen jó a gyónás, de mi a motiváció? Mi volt az, amikor azt mondtad, hogy na most állj, át kell gondolnom, elég volt ez az évi két gyónás, és komolyabban kell vennem, mi segített ebben?
Ezzel még nem is gondolkoztam igazából. Hát már most is úgy vagyok vele, hogy gyakorlatilag, amikor pár nappal vagyok túl a gyónás után, már akkor néha rosszul érzem magam, mert elkövettem egy-két bűnt, és szerintem az, hogy egyre gyakrabban kezdte a vállamat nyomni a bűnöknek a súlya, és gyakorlatilag hát ezt lehetne fokozni még, most már még jobban, tehát még sűrűbb gyónásra, de szerintem igazából nem ez a lényege, hanem az, hogy odafigyeljünk az életünk során, hogy amikor kísértés van, akkor imádkozzunk, hogy el tudjuk kerülni ezt a bűnt. Attól függetlenül lehet gyakrabban gyónni, de ez a kettő, ez együtt kell, hogy járjon szerintem az őszinte bűnbánat és a harc a bűn ellen.
Így arra gondol szerintem, hogy gyakrabban végzel önvizsgálatot. megnézed, hogy mi zajlik a lelkedben, és úgymond feléled benned is, mert úgymond a lelkiismeret furdalás, hogy igen, te ezt a bűnt elkövetted, és minél hamarabb meg szeretnél szabadulni tőle, mert ez igen. Olyan, mint egy nagy batyú lenne, amiben úgymond végtelen súlyt lehet beletenni, méretben nem nő, csak a súlya, és egyre nehezebb vele az élet, úgyhogy mindenkit arra buzdítom, hogy nézze meg a lelkét, hogy szerinte mi az, ami bűn követett el, és utána fogalmazza meg ezeket, írja le a papírra, és akkor egyből látja, és próbálja minél hamarabb megszabadulni tőle.
Igen, ez hogy a lelkiismeret. Tehát, hogy például én is ugye azt, hogy igyekszünk mi is a családdal havonta egyszer legalább elmenni. De hát például múltkor úgy voltam vele, hogy hát tegnap gyúntam, de már megint mehetnék, mert hogy bánt a lelkiismeret, mert olyan dolog történt. Most ez, hogy nézem magában mindenki, például én a kisfiamnál arra nagyon ügyelek, hogy minden nap úgy záruljon az estéma, hogy lelkiismeretet vizsgálatot tartsunk. És hogy ő meg tudja fogalmazni azt, hogy mi az, amit ma, tehát hogy ma követett el olyat, botlása volt-e, amivel megbántotta az urat, és hogy bocsánatát kell kérnie.
Igen, tehát most így ezekből a kis beszámolókból, amit elmondtatok, leszűrtem ugye egy nagyon egyszerű dolgot, ami már el is hangzott, ugye már Marcinál úgy megfogalmazódott bennem, amit fontos kiemelni, tehát hogy nehogy elfelejtsük, hogy a bűnbánat, mi a bűnbánat, ugye, tehát ez a fő kérdés, hogy mi a bűnbánat, a bűnbánat szentségéről beszélgetünk, a Szent Jónásról, vagy a bűnbánatról, magáról. Nagyon sok embernél a bűnbánat korlátozódik a pénteki napra, bejön a gyóntatószékbe, húst tettem pénteken. Ugye itt megáll a tudomány, mert nem is tudjuk, hogy ez bűn vagy nem bűn, nem is tudjuk, hogy ez most valójában az ember azért nem eszik húst, mert tényleg bűnbánatot akar tartani, vagy csak azért, mert az anyukája sem evett, meg a nagymamája sem, és ez olyan szép szokás, hogy nem eszünk parizert, pedig a parizertben nincs is már hús, mert szójából van. Tehát ugye nagyon sokan ilyen görcsösen állnak a bűnbánat mellé. Tehát az, hogy pénteken húst tettem, ez még nem bűnbánat. Az, hogy van egy ilyen, mondjuk így parancs, vagy inkább szokás, hogy pénteken nem eszünk húst, ez nagyon szép és nagyon üdvös. De a pénteki napra bűnbánattartás van előírva. Tehát azt jelenti, hogy a pénteki napot úgy alakítom, hogy abban a bűnbánat kifejeződése jusson. Valakinek, hogyha úgy jut kifejeződés, hogy ő nem eszik, akkor az üdvös és nagyon jó, hogyha ott van mellette a szándék, hogy azért nem eszek, mert bűnbánati napot tartok. Nem azért, mert így szoktam. Nem azért, mert éppen húsmentes napot tartok, hanem azért, mert ez a bűnbánat egyik formája. Vagy a jó cselekedet, vagy a több ima. Nem azt jelenti, hogy imádsággal mondjuk lehet a bűnbánati napokon ugye pótolni, hogy akkor nem eszek, vagy eszek húst, és akkor imádkozom mellé, vagy többet imádkozom közben is, amíg eszem is imádkozom, hanem azt jelenti, hogy valami többet vállalok annál, mint amit amúgy szoktam. Esetleg ezt jelentheti. Tehát a bőjtnek akkor van értelme, hogyha őszinte szándék társul mellé, hogy én bűnbánatot tartok, és ezért bőjtölök, nem azért, mert így szokás. És amit levontam következtetés, tehát hogy tudnánk nagyon-nagyon egyszerűen a bűnbánatot meghatározni, talán úgy, hogy a bűnbánat az egy életforma. Egy tudatos életforma, és aztán, amit Gábor megfogalmazott, ugye ezzel társítva, a bűnbánat olyan életforma, ahol az ember a lelkiismeret vizsgálat által képes szembenézni önmagával. Most nem bonyolult meghatározásokat, definíciókat akarok nyilván itt gyártani, egyszerűen csak azt szeretném, hogyha ezt megértenénk mindnyájan, hogy a gyónás, a bűnbánat, a pénteki napok, ezek nem valami kötelező, valami rémes, nehéz dolgok, amelyeket már senki nem tart meg, mert nem divat, vagy valaki azért tart meg, mert szokás, hanem ezek olyan belső megmozdulások, amelyekkel kifejezem az Isten iránti szeretetemet. És a szeretet az bölcs. A szeretet értelmes, a szeretet tudatos, tehát minden cselekedetünket csak a felelősségünk tudatában tudjuk végrehajtani, mert ez az igazi szeretet. Tehát így szeretem magamat és a másikat, hogyha ott van a felelősség mellette. És hogyan tudom a legjobban szeretni magamat? Ugye ez is egy nagy kérdés a mai világban, úgy, hogy ha saját üdvösségemet helyezem az első helyre. Hogyan tudom szeretni a másik embert a legjobban? Úgy, hogyha az ő üdvösségét helyezem az első helyre. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy mi a motivációm, amikor bűnbánatot tartok. Tehát a tudatosság az, hogy tudatosan élni az életem, odafigyelve Isten törvényeire, odafigyelve arra, hogyha hibázok, újra és újra ott van a lehetőség, hogy jó cselekedetekkel és Szent Jónással ezt jóvá tegyem. Tehát a bűnbánat szentsége ezért nagyon nagy ajándék az embernek, mert a bűn kudarca az mindig megmarad. Tehát a gonosz léleknek ez a célja, a sátának ez a célja, hogy éreztesse velünk, hogy mi milyen szerencsétlenek vagyunk. És azzal, hogy kiszolgáljuk őt, és elhisszük neki ezt, ezzel neki szerzünk örömet. Magunknak pedig egy mély lelki bánat, mert érezzük a lelki ürességet magunkban. Azzal viszont, hogyha tudatosan éljük az életünket, az a pontosan a gonosz lélekbe rúgunk egy nagyot, és a lelkünknek örömet szerzünk ezzel, hiszen amikor az Isten közelében van, az Isten kegyelmében van az ember lelke, akkor van otthon, akkor békés. Hát ezért nagyon fontos, hogy a bűnbánat szentsége, a Szent Jónás szentsége. Hát mindannyiunk életének, tehát meghatározó pontja ezt, ahogy kivettem a ti beszámolóitokból, ugye a bűnbánat. A másik, hogy egy utolsó ilyen záró kérdés talán, hogyan tudjátok otthon gyakorolni a bűnbánatot?
Ezek a böjtjeim, a szerdai, illetve a pénteki napi böjtök, azok meg szoktam fogalmazni egy-egy célt, általában ezek ugyanazok szoktak lenni, csak valamikor pluszba hozzáveszek valamit, hogy most ezekért böjtölök, és próbálok szívvel böjtölni, nem pedig fájdalmasan, hogy hú de rossz, meg hogy mennyire várom már, hogy vége legyen, és akkor holnap ehessek, meg ilyesmi, hogy akkor próbálok, tehát bele szoktam venni azt, hogy a hitemért, hogy erősebb legyen, és hogy el tudjam kerülni a kísértések által a bűnbeesést. Én így böjtölök igazából a bűnbánatért.
Igen, hát ez egy nagyon fontos szempont, ugye, tehát nyilván ez a tudatosság pont az, hogy van egy célom, tehát nem csak azért, mert éppen így van kedvem, hanem van egy célom, ami társul mellé. Hát ugye a bűnbánatról azért még szerintem tudnánk órákig beszélgetni, meg a Szent Jónásról, de így zárásként ugye, amit kiemelnék, ami nagyon-nagyon fontos, tehát hogy még egyszer így összefoglaljuk a mai műsorunkat, ugye a bűnbánat nem egy kötelező rossz. Ugye nagyon fontos ezt megjegyeznünk, hogy a Szent Jónás, a bűnbánat nem egy kötelező rossz. A másik pont, ami elhangzott, az, hogy a bűnbánat és a Szent Jónás egy tudatos életet kíván. Tehát az a Szent Jónás érvényes, az a Szent Jónás őszinte, és abban a Szent Jónásban mutatkozik meg az Isten kegyelme, amelyre az ember becsülettel felkészült, és amelyben tényleg bánja a bűneit, tényleg átérzi azt, hogy emberileg nehéz egyedül megküzdeni a bűnnel, ehhez nélkülözhetetlen az Isten segítsége, és az, hogy a kegyelemben éljek, törekedjek a jóra. Aztán a harmadik fontos a bűnbánattal kapcsolatban ugye az volt, hogy a bűnbánat egy életforma, egy tudatos életforma, amelyben a különböző cselekedetek nem mint kényszer, nem mint plusz feladat, nehézség, hanem mint örömforrás jelenik meg. Ilyen például a lelkiismeret vizsgálat, mert minél inkább felismerem az én bűneimet, gyengeségeimet, annál inkább tudok erőt gyűjteni ahhoz, hogy ezekkel megküzdjek. Nagyon-nagyon fontos. Ugye aztán nagyon fontos volt még a megbocsátás, az, hogy ha felfedezem magamban a hibát, a haragot, a neheztelést, akkor meg tudjak bocsátani, hogy az Isten is meg tudjon nekem bocsátani. Ez nagyon-nagyon fontos. Aztán ugye a lelkiismeret vizsgálat, amivel ugye Zsuzsa zárta a gondolatsort, hogy merjek szembenézni önmagammal, merjek szembenézni a múltammal, a családommal, bármivel, ami történt az életemben, és tudjak megbocsátani, tudjam megvizsgálni az életemet, és merjem ezeket a Jóistennek, először a Jóistennek kimondani, és utána ezeket a Szent Jónásba letenni, hogy az Isten el tudja ezeket tőlem venni, és ne cipeljem tovább az életem útján. Adja Isten, hogy mindjárt megtapasztaljuk a bűnbánatnak és a Szent Jónásnak az örömét, és ez a kis beszélgetésünk is segítse a kedves hallgatókat, hogy egyre gyakrabban járuljanak a bűnbánat szentségéhez. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.